Drága mennyei atyám, hálát adunk neked a mai napon. Köszönjük, atyám, mindazokat, akiket elhoztál a mai napon, akik azt mondod az igédben, hogy áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert azok meg fognak elégítetni. Köszönjük, atyám, hogy ma befogadjuk az igét, befogadjuk a te igédet, hogy azon növekedjünk, mint az igazi hamisítatlan tejen. Köszönjük, atyám, hogy a te igédben van minden erő, a te igédben van minden hatalom, a te igédben van a bölcsesség. És köszönjük, atyám, hogy a mai napon is növekedünk te benned. Köszönöm, atyám, hogy a szolgálód száját betöltöd a te igéddel, hogy az jöjjön elő, amit Isten szeretne mondani. És köszönjük a megértéseket, köszönjük a szabadulásokat, köszönjük a gyógyulásokat. Köszönjük, atyám, minden áldásodat, és mindenért neked adjuk a hálát, és neked adjuk a dicsőséget örökön örökké. Amen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Készen vagytok arra, hogy az igét befogadjátok, akkor hozzá is fogunk. Az elmúlt alkalommal a gyógyulásról volt szó, és folytatjuk. Az előző üzenetnek az volt a címe, hogy a gyógyulás ára, ez most a második része lesz. És akik nem voltak jelen a múlt alkalommal, egy nagyon-nagyon kis rövid összefoglalót, hogy miről volt szó az előző összejövetelen, az előző alkalommal. A gyógyulás az hozzátartozik az áldásokhoz. Jézus Krisztus, amikor meghalt, amikor fölvitte a bűneinket a fára, akkor nem csak a bűneinket vitte föl, hanem az átkot is fölvitte a betegségeinket, a fájdalmainkat, és a Biblia azt tanítja, hogy az ő sebeiben gyógyulánk meg. Tehát a gyógyulás az hozzátartozik a keresztényhez, és hozzátartozik az áldás. Nem vagyunk az átok alatt, a múlt alkalommal ezt is megnéztük. A Galata 3.13-ért hálát adunk Istennek, mert Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Ugye megvan írva, hogy átkozott minden, aki fán függ, és ezt miért tette? Azért tette, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban a pogányokon legyen. Megnéztük az Efézusi levélben, hogy mi már áldottak vagyunk, mert meg vagyunk áldva. Tehát a mi helyzetünk ez. Megnéztük az időkorszakokat. Nagyon fontos, hogyha a Bibliát olvassuk, a Bibliában vannak idők és vannak időkorszakok, és vannak szövetségek. Tehát mielőtt rátértünk volna a gyógyulásra, előtte megnéztük ezeket a szövetségeket, megnéztük az ádámi szövetséget. Tudjuk, hogy Isten Ádámmal egy szövetséget kötött, a szövetség feltétele az volt, hogy Isten részéről, hogy mindent neked adok, minden a tiéd, minden a te javadra van, mindent azért teremtettem, hogy az neked áldás jelentsen, de van a kert közepén egy fa, arról az egyetlen fáról nem ehetsz, mert ha arról a fáról eszel, akkor meghalsz. Tehát megállapítottuk, hogy Ádám egyetlen módon tudott bajba kerülni az Éden kertjében, hogyha megszegte a szövetséget, ha evett a tiltott fának a gyümölcséről. Tudjuk, hogy Sátán becsapta őt, tudjuk, hogy a Sátán elhitette őt, és Ádám megszegte a szövetséget, bűnt követett el, és ez a bűn egy változást hozott erre a világra. Bejött egy olyan törvény, ami addig nem volt jelen, a bűn és a halál szellemi törvénye. Addig ez a szellemi törvény nem volt ismert a világon. Gondoljatok bele, hogy van egy szörnyű tett a Bibliában a bűnbeesés után, amikor Kain megölte Ábelt. Ez egy nagyon-nagyon szörnyűséges dolog, de gondoljatok bele abba, hogy még addig soha senkit nem láttak meghalni. Tehát el sem tudták képzelni addig, hogy mi az a halál, teljesen ismeretlen dolog volt az ember számára. Tehát Ádám bűne elhatott mindenkire, és Isten megátkozta a földet, azt mondta, hogy a te bűnöd miatt átkozott legyen a föld. És minden ember a bűn és a halál szellemi törvényébe születik bele, amikor eljön erre a világra. Ezt a múlt alkalommal is elmondtam, de nem árt, hogyha ezt ismételjük, mert tudnunk kell, hogy a betegség az mindenképpen szellemi eredetű. Amíg Ádám a bűnt el nem követte, addig ez nem volt ismert a világon. Tehát a betegségnek a forrása nem a te bűnöd, hanem egy egyetemes törvény, a bűn és a halál szellemi törvénye. Tudjuk nagyon jól, hogy mikor Ádám meghalt, még 930 évig élt a testében. Ez a halál, ez egy szellemi halál volt. Az Istentől való elkülönültséget jelentette, és azt jelenti, hogy a gonosznak a fennhatósága aláadta saját magát, és az embereket is, téged is, engem is, mindannyian. Nem tudom, észrevetted-e, hogy egy ellenséges területen járunk azóta is, hiszen Péter tanítja a levelében, hogy a gonosz az szerte jár, keresve kit nyeljen el, akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Tehát van egy ellenségünk ezen a földön, és a mi ellenségünk nem Isten, hanem a gonosz. A János evangélium 10. rész 10. versében olvassuk, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy öljön, lopjon és pusztítson. Jézus azt mondta, én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Tehát a betegség az nem Istentől van, ezt is lefixáltuk a múlt alkalommal, és azt is lefixáltuk, hogy a betegség az az átok része, és a betegség az egy gonosz dolog. Tehát, hogy megnéztük az Ádámi szövetséget, aztán 2500 évre rá jött a mózesi törvény, jött a Sinai hegyen, Isten adta a 10 parancsolatot. Az a törvény miről szólt? A törvény arról szólt, ha megtartod a törvényt, áldott vagy, ha nem tartod meg a törvényt, akkor átkozott vagy. A Biblia azt tanítja, hogy átkozott mindenki, aki a törvény alatt van, mert a törvény az tökéletes, a törvény az jó, de az ember nem tökéletes, és az ember nem képes arra, hogy a törvényt 100%-ban betöltse. Éppen ezért minden ember az átok oldalán fogja végezni, aki a törvény alá megy. Ez volt a törvénynek a szövetsége. Kikre vonatkozott ez? Ábrahám fizikai magvára vonatkozott a törvény. A törvény soha nem vonatkozott a pogányokra. Ez egy döbbenetes dolog, hogy Jézus kihozta a zsidókat, az ő népét kihozta a törvény alól. Pogányok, illetve pogányokból lett keresztények, pedig vissza akarják vinni oda, ahonnan Isten kihozott bennünket. Ez egy diszlexiás gondolkodás, egy fordított gondolkodás. Tehát ezt igazándiból nem értem, mert Isten a törvényt az kimondottan a zsidó népnek adta. Beszéltünk a múltkor Námán gyógyulásáról, és nem olvastuk végig, csak megemlítettem. Námán nem volt a törvény alatt, és Námán mégis meggyógyult. Tudjuk, hogy elment Izraelbe, Elizeus próféta házához, és ez a Námán poklos volt, és Isten meggyógyította. Isten kegyelmet gyakorolt fölötte, pedig ő nem volt a törvény alatt. Ő egy pogány ember volt, ő egy szíriai ember volt, egy szíriai hadvezér volt, sőt, mondhatnánk úgy is, hogy Istennek az ellensége volt. Mert aki Isten népének az ellensége, az Isten ellensége is. És Isten kegyelmet gyakorolt fölötte, a hite által vette el a gyógyulását, és teljesen 100%-ból kegyelemből kapta. Jézus megemlíti az ő nevét a legeslegelső prédikációjában, a Lukács evangélium 4. részében olvassuk ezt. És tudjuk, hogy 1500 évre rá eljött a kegyelem, eljött Jézus, és a törvény alatt lévőket is megváltotta Isten az átoktól, de nem csak a törvény alatt lévőket, mert Isten fia, Jézus minden átkot fölvitt a keresztre. Tehát aki fölvitte a mi bűneinket a fára, ugyan ő vitte föl a mi betegségeinket is. És az ő sebeiben gyógyulánk meg. Ez Ésaiás proféta is megprofétálta, és Péter az első levelében, az 1 Péter 2.24-ben onnan idéz. És ez egy beteljesedett dolog. És ugye említettük a múltkor is, ma is, hogy mégis keresztények, hívők, akik jó emberek, akik szeretik Istent, akikben benne van a Krisztus, mégis az átok tüneteit hordozzák a testükön. Miért van ez? Miért van az, hogy mégis keresztények betegek, nincsenek rendben a dolgaik, és az átok oldalán vannak? Ennek az okait vizsgáltuk. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Ha beszélünk a gyógyulásról, akkor mindenféleképpen beszélnünk kell több más dologról is. Beszélnünk kell a bűnről, beszélnünk kell a megigazultságról, és beszélnünk kell a hitnek a kérdéséről. Mert ezek mind összefüggenek egymással. És éppen ezért most meg fogunk nézni igeverseket, és nagyon sokan vannak, akik még mindig visszamennek a törvényhez, és mindig a törvény cselekedeteiből szeretnék elvenni Istennek az áldását. Tehát hogy tudunk bajba kerülni a törvény alatt, ha nem tartjuk meg a törvényt? A kegyelem korszaka alatt hogy tudunk bajba kerülni? Úgy, ha nem a kegyelem korszaka szabályai szerint járunk el, hanem visszamegyünk a törvényhez, és a saját igazságunkból keressük Istennek az áldásait. Az Ézsaiás 64.6-ban van leírva, nem lapozunk most oda, csak említem ezeket az igéket, hogy a mi igazságunk Isten előtt olyan, mint a szennyes ruha. Nem tudunk a saját önmegigazultságunkból elvenni Istentől semmit. Nagyon gyakran prédikáltam, hogy ez nem a garai piac, kimegyünk, azt vásárolunk Istentől. Én adok valamit, majd aztán Istent adósommá teszem, és Isten majd az én jóságomért, az én dolgaimért majd fog valamit adni cserébe. Istentől nem tudsz vásárolni. Nem tudod Istent az adósoddá tenni, nem tudod Istent elkötelezni a te saját cselekedeteiddel. Nem tudod Istent levenni a lábáról. Istennek egyetlen módon lehet tetszeni, hitáltal. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. A Biblia ezt világosan tanítja. Azt is megnéztük, hogy Jézus, amikor szolgált, akkor minden beteget meggyógyított. Többször rögzítve van, le van írva Lukács evangéliumában is, Máté evangéliumában is, oda ment a sokaság, és mindenkit meggyógyított. Sehol nem olvassuk a Bibliába azt, hogy megkérdezte volna Jézus, hogy követtél valami bűnt? Méltó vagy-e rá? Tettél-e valami rosszat a mai napon? Szépen beszéltél-e a gyerekeddel? Vagy esetleg haragszol valakire? Ezek nem jó dolgok, tehát félre ne értsétek, a bűn az egy gonosz dolog. A bűnt gyűlöli Isten, és a bűn az elpusztít téged is. De Isten nem ez alapján ítélte meg, mert a kegyelmet a bűn nem képes megállítani. Ezt még egyszer elmondom, mert nagyon fontos. A kegyelmet a bűn nem képes megállítani, nem képes fölülírni. A kegyelem fölötte van a bűnnek. Ugye Galata levélben olvassuk, hogyha a törvény alá mentek, kiestek a kegyelemből, akkor azt jelenti, hogy a kegyelem az a bűn fölött van. És meg kell értenünk, hogy mi a kegyelem korszakában élünk. A kegyelem korszakában vagyunk, nem vagyunk a törvény alatt. A törvény átkát nekünk nem kell, hogy cipeljük a testünkön, mert a törvény átkát azt Jézus elhordozta. Tehát szabad vagy az átoktól, mert Isten kitöltötte a bűnnek a büntetését, az ő igazsága az Jézus Krisztusban beteljesedett. Istennek megvan a jogalapja arra, hogy a te bűneidet eltörölte, hogy téged meggyógyítson, hogy te áldásokba lehess, és ez a jogalap Jézusnak a keresztje. Nem az én cselekedetem, nem az én jóságom. Mit tudok én tenni? Egyetlen egy dolgot, hogy Istennek elfogadom a kegyelmét. Elfogadom. Ugye az Efézusi levél második rész, 8-as, 9-es igevers, hogy meg kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. Erről is volt pár szó előző alkalmakkal. A kegyelem és a hit, ezek mindig együtt vannak. Nem a hiteddel szerzel meg dolgokat. Ezt is szeretném hangsúlyozni. Ne dicsekedj a hiteddel, mert nem azzal szerzed meg. Ki szerezte meg? Jézus szerezte meg. Jézus, nyugodtan súgjatok, be lehet kapcsolódni, segítsetek prédikálni nekem. Tehát kiszerezte meg a Jézust. Akkor hogy van ez a hit dolog? A hit az a kar, ami kinyúl érte és elveszi. Tehát amit Jézus megtett, azt egyszerűen elvesszük hit által, és elfogadjuk. Nem megdolgozunk érte, nem cselekedetekből kapjuk, hogy dicsekedjünk. Azt is megnéztük, hogy nem sok farizeus gyógyult meg Jézus szolgálata alatt. Pedig ők törvény alatt voltak. Ők azt gondolták magukról, hogy ők tökéletesek, hogy ők be tudják tartani a 10 parancsolatot. Kevélyek voltak, büszkék voltak, és mi történt? Elutasították a kegyelmet. Azt mondták, hogy nem, nekünk nem kell a kegyelem, nekünk nem kell ez a Jézus, mi majd a saját erőnkből, mi majd a saját teljesítményünkből. Dicsekedtek. Van nekünk Mózesünk, van nekünk törvényünk, majd a mi törvényünk az segít rajtunk. Valóban volt nekik törvényük, és valóban volt nekik Mózesük. És az a törvény, még egyszer hangsúlyozom, nem a törvény ellen prédikálunk, mert a törvény az tökéletes. A törvény az, hiszen Isten maga adta. De az ember nem tökéletes, és az ember bűnt követel. Így volt ez az Ószövetségben, így volt ez Ádám idején, és sajnos így van ez ma is. Keresztények, mi keresztények is követünk el bűnt. Minden nap követünk el bűnt. Sajnos, és a bűn az egy rossz dolog, az egy gonosz dolog. Tegnap kíváncsiságból beütöttem a Google-ba azt a szót, hogy bűn. Hogy ott miket láttam, hogy mik jöttek ki ott, azt, az egyszerűen megdöbbentett engem is. Úgyhogy nézzünk azért a bűnre egy definíciót. Tehát nézzük meg, ugye múltkor azt említettem, sokan úgy gondolják, hogy amikor a kegyelemről prédikálunk, akkor azzal fölhatalmazzuk az embereket, hogy bűnt kövessenek el. Bocsi, de senkit nem kell felhatalmazni arra, hogy bűnt kövessen el, vagy nem, mert szabad akaratod van. Úgyis azt teszel, amit te szeretnél, és ugyan te fogod eldönteni, hogy mi az, amit teszel. A kegyelem az soha nem sarkalja az embereket a bűnre. Itt megint csak egy apróságot említsek, egy nem jelentéktelen apróságot. Nézzétek meg Jézus szolgálatát, hogy kik azok, akik el tudták fogadni a gyógyulásukat, kik azok, akik el tudták fogadni a megigazultságukat, és kik azok, akik ettől jobbá váltak. Nézzétek meg, hogy Jézus bement a prostik közé, bement a mafiózók közé, és megérezték Istennek a szeretetét. És mert mi a kegyelem? Isten feltétel nélküli szeretete. Ezt nagyon jegyezzük meg, lehet, hogy még sokszor fogjátok hallani tőlem. Isten feltétel nélküli szeretete, ez a kegyelem. Nem tudsz adni érte semmit, csak hálát. Semmit nem tudunk adni érte. És a törvénykezők ezt nem voltak képesek elfogadni, visszautasították. Kik tudták elfogadni? A bűnösök, akiknek nem volt saját igazságuk, akiknek nem volt saját megigazultságuk, a prostik, a vámszedők, és Jézus köztük volt. Ezen is megbotránkoztak a törvénykező emberek, hogy mit keres Jézus ezek között az emberek között. Jézus egyszerűen válaszolt, a betegnek kell az orvos, nem az egészségesnek. Jézus nem azért jött, hogy az igazakat hívogassa, hanem hogy megmentse a bűnösöket. Ezért is hangsúlyozzuk annyira az evangelizációt, ezt a keresztény konferenciát is, mert Jézus szíve benne van, hogy az elveszetteket megmentse. Hiszen mindannyian elveszettek voltunk. Mindannyian Isten nélkül valók voltunk ezen a világon. Nézzük, hogy azért mit találtam itt a bűnről. Tehát mi a bűn, amit nem találtam meg sehol, csak a Bibliában, és ez az a legfontosabb könyv. Mi a bűn egyáltalán? Tehát a bűn az egy angyalban találtatott, igaz? Luciferben találtatott a bűn. Mi az, ami bűnnek neveztetik? Amikor megsértjük Istennek a szentségét, amikor megsértjük Istennek a dicsőségét. Ez mind bűn, ez mind gonosz Istennek a szemében. Egy meghatározást találtam, ami nagyon jól közelít. A bűn egy objektív valóság, a Szentírás alapján az, ami elválaszt Istentől és az élettől. De az objektív az egy akaratunktól független, azt jelenti. Tehát a bűn az egy olyan dolog, ami akaratunktól függetlenül elválaszt bennünket Istentől, és elválaszt bennünket az élettől. Tehát ez az a bűn és a halál szellemi törvénye, amiről beszéltem. A héberben is van néhány kifejezés, én most a héber szavakat nem fogom úgy hatom normálisan mondani. Mondanám az egyiket, céltévesztést jelent. A bűnnek van egy ilyen megfogalmazása, hogy céltévesztést. Elrontottuk a célt, elrontottuk az útirányt. Aztán jelent kihágást. Amikor egy szabályrendszerből, egy keretrendszerből kilépünk, és ugye áthágjuk Istennek a rendelését. Aztán a görögben, itt talán ezt el tudom olvasni, hamarita, tévedést, vétket jelent. Tehát azt, hogy eltévesztjük, és vétkezünk. Elrontunk dolgokat. Mindez bűn. És még sok minden megfogalmazása van a Bibliában. Például Jakab levélben, ha valaki tudna jót cselekedni, és nem teszi, bűne az annak. Aztán, ha jól emlékszem, a Római Levél 14. utolsó fejezetének utolsó versszaka, ami nem hitből van, bűn az. Miért? Mert ha nem hiszünk Istennek, akkor mi történik? Amikor mi nem azt tesszük, amit Isten mond, és amikor vétkezünk, akkor gyakorlatilag ajtót nyitunk a sátánnak, ajtót nyitunk a gonosznak. Anélkül, hogy kimondanánk, azt tesszük, hogy azt mondjuk, hogy Isten most nem veled értek egyet, hanem a gonosszal. És ebben a pillanatban a gonosz fennhatóságá alá adtuk magunkat. Az új szövetségben nem Isten büntet meg téged. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. A bűnnek a büntetését Isten a fiára helyezte, és nem rád. Az Ószövetségben Isten büntette meg őket, ha bűnt követtek el. Mi történik, ha az új szövetségben bűnt követünk el, ha helytelen dolgot teszünk, akkor mi saját magunkat tesszük rossz helyzetbe. a gonosz fennhatósága alá adjuk saját magunkat. Ettől nem kapunk Istentől büntetést, nem Istentől kapjuk, hanem minden cselekedetünknek, minden tettünknek megvan a következménye. Ha jót teszünk, annak jó eredménye van, ha Isten szerint tesszük a dolgokat, ha rossz dolgot teszünk, annak rossz következménye van. Éppen ezért fel kell nőni minden egyes hívőnek, meg kell érteni, hogy a bűn az egy gonosz dolog. De a bűn nem tud téged megakadályozni abba, hogy elvedd a gyógyulásodat. Okozhat-e a bűn betegséget például? Válaszom igen. Még igen. Mert egy keresztény bármit elfogadhat. Bármit elfogadhat. Ha mondjuk olvastam egy történetet, most egy kicsit ez nem volt a programban, de elmondom egy történetet, fiatalok, köztük egy keresztény lány is, úgy gondolták, hogy asztaltáncoltatást csinálnak. És elmentek az okkultizmusba. Hívő keresztény, Krisztus benne volt. És mi történt? A gonosz is azért szeretne jeleket és csodákat tenni, és tényleg megmozdult az asztal. És ez a keresztény lány kiugrott az ablakon, és meghalt. Mi okozta? Lement Istennek az útjáról, kilépett Isten védelmi vonalából. Tehát ilyen módon okozhat. Nem maga a bűn szellemi törvénye. Az nem tud téged megbetegíteni már. Tehát választjuk ketté a két dolgot. Tehát van a bűn és a halál szellemi törvénye, ez alól Jézus megváltott. De a te személyes céltévesztésed, azért olvastam fel a bűn definícióját, a személyes vétked, hogyha lemész Isten útjáról, rossz dolgot teszel, rámész a gonosznak a területére, akkor bizony történhetnek veled rossz dolgok. Ha valami rajta kaptad magad, hogy az életedben úgy gondolod, hogy valamit eltévesztettél, elrondottál, már pedig megtesszük, akkor tér meg belőle. Ne foglalkozz a bűneiddel, ilyen szempontból ne időz rajta, hanem egyszerűen térj meg belőle, és kész. Mert Jézus megváltott minden bűntől. És azért beszélek a bűnről, illetve a megigazultságról, a gyógyulás kapcsán, mert nagyon sok keresztény életében akadály az, hogy kárhoztatja magát. Elrontott valamit, és akkor kárhoztatja magát. Jön az ördög, és suttogja. Ha, milyen keresztény vagy. Az ördög soha nem a bűnnel fog vádolni. Mert nem véletlenül van az Efézusi levélben, hogy az ellenünk szóló kézírást Isten oda szögelte a keresztfára. És így győzte le az ördögöt. Hogy nem tud a törvénnyel vádolni többet. Oda szegezte. Az ördög mivel fog vádolni téged? Nem a bűnnel, a törvénnyel. És azt fogja mondani, hazudtál a múltkor. És akkor mit csinál? Elkezded magadat kárhoztatni. Jön a testedben egy tünet. Aha, biztos azért van, mert a múltkor ezt tettem, meg azt tettem, meg amazt tettem. Mi történik? Be fog csapni az ellenség. A bűntudattal az a probléma, hogy az nem Istenhez visz, hanem eltávolít Istentől. Gondolj bele, ha te most azt gondolod rólam, hogy én haragszom rád. Valamiért azt gondolod, mert mit tudom én. Valamit olyat tettél. Akkor milyen a viszonyod velem? Jó a viszonyod velem? Nem. Mit csinálsz akkor? Akkor kerülsz engem, nem? Tehát haragszik rám, biztos. Akkor elkerülsz engem. És ugyanezt teszed Istennel. Amikor valami bűnt követsz el, valami rosszat teszel, már pedig mindenki tesz rosszat, akkor szaladj oda Istenhez. Ha neked abban van a hited, akkor vald meg a bűnödet, de szabadulj meg tőle. Szabadulj meg tőle, és ne kárhoztasd magad. És ne tedd azt, hogy elkezdesz hinni az átokba. Elkezdesz hinni abba, hogy most bűnt követtem el, és Isten meg fog büntetni. Isten nem fog téged megbüntetni, mert Jézus büntette meg. Na most ez arra sarkal téged, hogy akkor bűnt kövessel? Nem hinném. Mert Isten szeretete az, ami megtérésre indít bennünket. A prostikat és a vámosokat mi indított a megtérésre? A törvény? Ott volt nekik a törvény. Változtatott rajtuk valamit a törvény? Semmit nem változtatott rajtuk. Mi változtatta meg az ő szívüket? A szeretet. Amikor Jézus közéjük ment, nem a bűneikkel verte őket fejbe, hanem elmondta nekik, hogy Isten mennyire szereti őket. Ez egy természetfeletti, felfoghatatlan Istennek a szeretete. És Isten szeretete felette van a bűnnek. Ezért van a kereszt. És itt írja az első korintusi levél, ezt se vetítsük még ki, majd mindjárt eljutunk az első igeversünkhöz is egyébként. A 15. rész 56-os igeversében van, hogy a halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. Ugye mi a fullánk? Hát amikor csipet már meg méhecske vagy szúnyog, ugye beléd nyomja a fullánkját. Na most, ha te még a törvény alá teszed saját magadat, akkor az még erősebben megszúr téged. Annyira világos a Biblia, és annyira érthető, hogyha ezeket az igazságokat elfogadjuk, mint kijelentéseket, az szabaddá tesz téged. Nem hagy, hogy az ördög becsapjon téged, mert utána fogja hozni a félelmeket. Mi a félelem? Ezt is azért meg kellene fogalmazni. A hitnek az ellentéte, pontosabban a félelem is egy hit. Mégpedig egy rossz hit, egy helytelen hit. A félelem az hit a gonosznak az erejébe, hit a legyőzöttségbe, hit a kárhoztatásba, hit a vereségbe. Ez a félelem. Amikor félsz, az is a félelem is egy bűn. Ugye a Biblia tanítja, Jézus mondja, hogy ne féljetek. Ha félsz, akkor ugyanúgy bűnkövetsz el. Miért? Mit mondasz? Az Isten, nem neked hiszek, hanem a helyzetnek meg a körülményeknek hiszek. Ez is egy félelem. És a gonosz szeretné, hogyha te félelembe lenné. Mert amikor félelembe vagy, akkor a gonosznak az erejébe hiszel, a legyőzöttségbe hiszel, a bukásba hiszel. A félelem az hit a bukásba. Szabadulj meg tőle. Mert nem a félelem szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a józanságnak, az erőnek és a hatalomnak a szellemét. Nem lapozzuk oda a Bibliát. Tehát ez szintén a kárunkra van. Tehát azért rossz dolog, ha a törvény által akarsz megigazulni, most még egyszer summázzuk az egészet, mert akkor visszamész a saját teljesítésedhez. Nem 99%, 100%, hogy el fogsz bukni. Sőt, utána még egyet hazudni is fogsz Istennek, mert azt mondod, Istenem, bocsáss meg, én soha nem teszek többet ilyet. Ilyet nem mondjál, mert akkor mindjárt hazudtál. Legközelebb is fogsz tenni ilyet. A törvényben egyébként le van írva, hogy ha valamit Istennek megígértél, azt Isten számon fogja tőled kérni. De ha nem ígérsz semmit Istennek, akkor nem fogja számon kérni. Tehát, ha ígérsz valamit Istennek, azt teljesítsed. De nyugodtan mondjad azt Istennek, Istenem, megint elrontottam. Itt csak te segíthetsz. Segítsél nekem, hogy többet ezt ne tegyem. És nem tudom, hányszor kell még megbocsátanod emiatt, de segíts nekem. Ez egy jó hozzáállás. Ez segíteni fog nekünk. De a bűntől meg kell, hogy szabaduljunk. Na, akkor most eljutunk az első igeversünkhöz. Az pedig a Római Levél 8. rész 2. fejezete. Ezt a múltkor említettem, de nem néztük meg. És most megnézzük. A Róma 8.1. Többen kérdezik, hogy mi köze ehhez a gyógyuláshoz. Nagyon-nagyon sok köze van. Alapot kell, hogy vegyünk a hitben, a megigazultságban. Milyen korszakban élünk, hogy a kegyelem korszakában élünk. Jó, olvassuk együtt, hogyha sikerült megtalálni. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Amen. Dicsőség legyen. Ez egy befejezett dolog. Egyszer valahol prédikáltam ezt az igeverset, és hát nem tetszett a pásztornak az üzenetem, és azt mondta, nem úgy van az, hogy fölszabadultunk. Csak akkor szabadultunk föl, hogyha szellembe járunk. Akkor most még egyszer olvassuk el ezt az igét. Nincs ott a ha. Ez nem feltételes módban van. Jó, tehát nem vagyok egy nagy nyelvész, de azért nézzük csak meg, közösen nézzük meg. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, vesző, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Ez szerintem egy kijelentő mondat, igaz? Ez egy tény. Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem vagyunk a törvény alatt, mi szellemben járunk, éppen ezért nincs semmi kárhoztatásunk. Erről beszéltem az előbb. A gonosz mindig kárhoztatni akar. A gonosz el akar ítélni. A gonosz azt akarja, hogy higgyél nagyon a bűnödbe, és higgyél abba, hogy Isten nem szeret téged, mert most valamit elrontottál. Sőt, még abba is higgyél, lehet, hogy még a pokolba is fog dobni. Gondolj bele, hogy ilyen dolgokat feltételeznek Istenről. Isten nem azért küldte az egyszülött fiát a keresztre, hogy bennünket a pokolba hajítson. Mert ha azt akarta volna, akkor nem kellett volna, hogy megváltson bennünket. Tehát nyilván Istennek nem ez a célja. És ahogy jöttünk az alkalomra útközben, feleségemnek említettem is, hogy nagyon érdekes dolog még ez a törvény is. Ugye Isten kihozta őket Egyiptomból, és Isten nem azért hozta ki az izraelitákat Egyiptomból, hogy adjon nekik törvényt, meg hogy átkot tegyen rájuk. Ezt ők hozták a bajt saját fejükre. Ott kint a pusztába. Mert tudjuk, hogy a fogságból, a szolgaság földjéből, az ígéret földjére az út, az nagyon sokszor a pusztán keresztül vezet. Azt, hogy fogsz átjutni a túloldalra, győztesen vagy vesztesen, az hol derül ki? Általában a pusztába. Akkor, amikor jön a kísértés, akkor, amikor jönnek a kihívások, akkor lesz megpróbálva a hited. Könnyű hitben lenni az egészség kapcsán akkor, amikor nincs semmi bajod. De mi van akkor, amikor jön a támadás? Akkor kell megállni, valójában beszélhetünk a hitről, én is, bárki, bármelyikünk, de igazándiból akkor derül ki, amikor jön a próba. És ők nem állták ki a próbát. Nem hagyták magukat bevinni az ígéret földjére. 2 heti járóföld volt. Több mint 40 évig bolyongtak a pusztában. És elhullottak a pusztában. Ez volt Isten célja. Ez volt Isten terve. Egyáltalán nem ez volt a terve. Isten kihozott bennünket a szolgaság földjére, és bennünket viszont már bevitt az ígéret földjére. Mégis lehetséges az, hogy nem élvezed Istennek az áldásait. És ez egyetlen egy dolog miatt van. Nem azért, hogy Isten így akarja, hanem a mi hitünk miatt. Na, tehát visszatérve. Tehát ez ugye két törvényről beszélünk. Van az egyik törvény, a bűn és a halál szellemi törvénye, ez van a vonal alatt. Itt vannak a betegségek, a szegénység, itt vannak a gonosz dolgok, és van a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye, az pedig hol van? A vonal fölött. A vonal fölött van. Mit szeretne az ellenség? Az ellenség szeretné téged lerángatni a vonal alá. Szeretne téged lerángatni természetes szintre. Hogy te természetes szinten ítéld meg a dolgokat. Mi Jézussal együtt fölültettünk a mennyei helyekre, mi ott ülünk vele. És el kell, hogy foglaljuk a helyünket a megigazultság földjén. A mi helyünk az Jézus Krisztusban van a mennyei helyeken. A gonosz a talpunk alatt van. Mit szeretne az ellenség? Az ellenség szeretne onnan téged lerángatni, és szeretné, hogyha te itt természetes szinten nézed a dolgokat. Egy kis vicces történetet hallottam, hogy beszélgetett két ember, hogy a csodába tudnak ellopni egy ekkora nagy repülőgépet itt a földön. Hát ez egy hatalmas gép. És mondta a másik neki, hogy te figyelj ide, szerintem ezt nem lent lopják el, hanem fönt. Mert fönt ilyen picike csak. Tehát mi is így vagyunk valahogy, ha mi fölülünk Jézussal oda a mennyei helyekre, akkor itt lent az a probléma neked ilyen picike lesz. Istennek nincsenek kis dolgok és nagy dolgok. De ne hagyjuk magunkat lerángatni a természetes szintre, mert ha beleesünk a törvénybe, akkor természetes szintre kerülünk. Na most meg fogunk nézni egy másik igeverset, mégpedig a guta ütöttnek a meggyógyítását. Azért választottam ezt, mert mindjárt kiderül. Jó, tehát menjünk oda. Ez a, mondom az ige helyet közben, a Lukács evangéliumában fogjuk ezt megtalálni, mégpedig az 5. rész, 17. ige vers. Lukács 5.17, és együtt fogjuk megnézni. Lukács 5.17, és együtt fogjuk elolvasni. Lőn egy napon, hogy tanítvala, és ott ülének a farizeusok, a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Judeának minden falujából és Jeruzsálemből, és az Úrnak ereje volt vele, hogy gyógyítson. Tehát ott volt Jézus, és ott volt Isten ereje, hogy gyógyítson. És íme valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt, és igyekeznek azt bevinni, elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképpen vigyék be őt, felhágálnak a háztetőre, és a cserép héjazaton át bocsátták őt alá, ágyastól Jézus elé középre. És látván azok hitét, mondta, ember, megbocsátattak neked a te bűneid. Itt megállnánk egy pillanatra. Tehát van egy ember, aki beteg volt. Az Ószövetségben szintén megvolt a lehetőség a törvény megtartásával arra, hogy ez az ember, hogy gyógyult legyen. Valószínű, hogy nem tudjuk, mi volt az oka, a betegségének a Biblia nem taglalja. De egy nagyon érdekes dolog történik itt. Egy embert oda tesznek Jézus elé, aki beteg, és Jézus nem a betegségről beszél neki, hanem a bűnről. Azt mondta, hogy a te bűneid megbocsátattak. Valószínű valamilyen bűne volt az oka annak, hogy megbetegedett. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki így káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha nem egyedül az Isten? Jézus pedig észrevevén az ő tanakodásukat, felelvén mondanékik, mit tanakodtok a ti szíveitekben? Melyik könnyebb, azt mondani, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Tehát mit mondott itt Jézus? Mi a különbség a bűn meg a betegség között? Semmi, mert mindegyik a pokolnak a terméke. Mindegyik az ördögnek a terméke. Mindegyik. Semmi különbség nincs a betegség és a bűn felett. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma-e földön megbocsátani a bűnöket, mondja a gutaütöttnek. Néked mondom, kelj fel, és felvevén nyoszolyádat, eredj haza. Halleluja! Hát a farizeusoknál ez kiverte a biztosítékot teljességgel. Tehát a bűn és a betegség az kéz a kézben jár. De hálát adunk Istennek, hogy Isten megszabadított bennünket a bűn és a halál szellemi törvényétől. Akkor most el fogunk menni a római levélben, mégpedig a 6. részére. És már is mondom az ige helyet, ha jól emlékszem a 12-es, igen. Itt Pál apostol tanít a római levélben. És hiszük, hogy ez ma nagyobb megértést fog nekünk adni a bűn és a betegség kapcsolatával. Tehát ne engedjétek a bűnt uralkodni a ti halandó testeitekben, ne is engedelmeskedjetek annak az ő kívánságaiban. Halleluja! Tehát ne engedjétek a bűnt uralkodni a ti halandó testeitekben, ne is engedelmeskedjetek annak az ő kívánságaiban. Lehet-e azt mondani, hogy ne engedjetek a betegségnek a ti testetekben? Hiszen a bűn és a betegség az ugyanarról a tőről fakad. Ki dönti el azt, hogy ki uralkodik a te testedben? Ki az, aki ezt eldönti? Isten? Nem, te fogod eldönteni. Azt szoktuk mondani, hogy egy keresztény mindent megkaphat, amit akar. Megkaphatja az áldásokat, megkaphatja az átkot. Bármit elfogadhatsz hitáltal. Rajtad áll. Ugye Mózes könyvében olvassuk, hogy előttbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válasszál. Te döntesz. Mi az, amit te elfogadsz? A bűn az nem képes uralkodni. Nincs hatalma a bűnnek, hogy uralkodjon a te testeden. Viszont neked hatalmad van a bűn fölött. Ezt tanítja. Azt mondja, se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyveréül a bűnnek. Tehát tanít a Biblia? Figyelmez erre? Igen, a bűn az gonosz, a bűn az egy rossz dolog. De ettől, ha még egy keresztény vétkezik is a megigazultságát Isten előtt, akkor sem veszíti el. Viszont a gonosz okozhat neki károkat. A Biblia figyelmeztet erre? Figyelmeztet erre. Tehát nagyon figyeljünk, amikor a kegyelemről tanítunk. Valaki azt mondta, hogy olcsó kegyelmet tanítanak keresztény. Nincs olcsó kegyelem. Csak ingyen kegyelem van. Csak ingyen kegyelem van. Azt mondja, és ne szánjátok oda magatokat, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyveréül az Istennek. Tehát mi döntjük el, hogy uralkodik rajtunk a bűn, vagy uralkodik rajtunk a betegség? Ki dönti el? Nem Isten átkozott meg, amikor valamit elrontottál, hanem te nyitottál ajtót a gonosznak. De hatalmad van visszamenni arra a helyre, ahonnan kiestél. És Jézus vére örök engesztelő áldozat volt minden bűnért, amit elkövettél tegnap, ma, meg amit holnap elfogsz. Azért is. Ha ez nem így lenne, akkor mindenki a pokolba kerülne. Mert Jézus nem fog még egyszer meghalni a bűnökért. Ezt is tanítja világosan a Biblia. A 14-es. A bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. Mikor uralkodik a bűn rajtad? Ha visszamész a törvényhez, elkezded magad megmérni a törvényhez, mindig elbuksz. 100%. Mindig elbuksz. Egyszer a törvény az olyan, mint a bumeránk. Egyszer volt egy beszélgetésünk valahol, és hát beszélgettünk egy témáról, és valaki azt mondta nekem, hogy ne ítélj, és nem ítéltetsz. Ezt mondta nekem. Én nem szóltam semmit. Befogtam a számat, cipzárt tettem rá, ritka eset, de most megtettem. De lenne egy kérdésem. Akkor te miért ítéltél meg most engem? Látjátok? Hogy ez van azzal, hogyha a törvényt valakinek a fejéhez vágjuk. Az mindig a te fejedhez jön vissza. Ugyanezt történt a paráznanő esetében is. A törvényt szórták a nőnek a fejére, akit odarángattak Jézus elé. A végén a törvény kit vert fejbe? Őket, saját magukat. A törvény az olyan, mint a bumeráng. Ha bárkire eldobod, az mindig visszajön és téged ver fejbe. Tehát visszatérve. A bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagyok törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagyok. Kegyelem alatt vagyok. Kegyelem, ha bűnt követtél el, menj vissza a kegyelemhez. A kegyelem felülírja a bűnt. A kegyelem az mindig fölötte van a bűnnek. Ne hagyd magad kárhoztatni a gonosznak, és térj meg belőle. Ha rossz dolgot teszel, ajtót nyitsz a gonosznak, magadnak ártasz. Isten szeretni fog, de azt mondja, gyerekem, a te döntésed volt. Te tetted ezt, nem tudok mit tenni veled. Térj meg belőle. Ne kárhoztasd magad, változtasd meg az útjaidat, hogyha elrontottad. És ezt naponta meg kell, hogy tegyük, mindannyian. Naponta. Feleségem szokta mondani, nem haragszom rád. Ugye? Tudom, ti sosem szoktatok vitatkozni, velünk néha megesik. Tehát, de mi történik? Mondtam, tudod mit? Én meg, nekem meg se kell bocsátani, már meg se haragszom. Minek? Úgyis meg kell bocsátsak. Na, visszatérve. Tehát a törvény kegyelem. Amikor a kegyelemről prédikálunk, már nem sokáig, de mindjárt abba hagyjuk, és pontosan befejezzük, mert majd jövő héten folytatjuk. Sok izgalmas rész van még. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk? Távol legyen. Amikor az evangéliumot prédikáljuk, amikor a kegyelmet prédikáljuk, ennek a kérdésnek mindig fel kell, hogy merüljön. Ha ez a kérdés nem merül fel, hogy akkor most lehet szabadon vétkezni, eddig is azt csináltál, amit akarsz. Isten soha nem fogta meg a kezedet. Nézd meg a törvény alatt lévőket. Kérdésem van. Ábrahámot gonosszá tette az, hogy nem volt neki törvény? Ugye Ábrahámnak nem volt törvény, igaz? Ábrahám ettől gonosz lett? Nem. Nézzétek meg Józsefet. József sem volt a törvény alatt. És amikor Potifár házába volt, és a Potifár felesége kikezdett vele, akkor mit mondott? Hát jó, hát a paráznaságot nem írja elő a törvény, nyugodtan megtehetem. Azt mondta, nem. Ő tudta, hogy áldott, ő szerette Istent, közel volt Isten szívéhez, és semmi olyan dolgot nem tett, ami Isten bántotta volna. Ezt teszi a kegyelem. Nézd meg a törvény alatt lévőket. A törvény az mindig, ahol a törvény van, ott mindig megsokasodik a bűn. Mondd meg a gyerekednek, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt. Nézd meg, mit fog csinálni. Rengeteg teszt van ezzel kapcsolatban. Mit fog tenni? Mondod neki, mit tudom én, ne cigarettázzál. Mit fog tenni? El fog menni, és ki fogja próbálni. Amikor, tehát ez velem történt meg személy szerint, tehát ugyanúgy elloptuk a cigarettát, elszívtunk két dobozzal, kaptam egy fél nikotinmérgezést gyerekkorban. Hálát adok Istennek, hogy ez megtörtént. Jól elvertek minket még a Biblia alapján neveltek. Már akkor éreztem, hogy a dohányzás az nem egy egészséges jó dolog. Elvették a mozipénzünket, és egész nap olyan beteg voltam, hogy majd belepusztultam. Tiltották a dohányzás gyereknek? Persze, mi történt? Elmentünk és megtettük. Aztán, mikor nagyobb lettem, akkor apám azt mondta, hogy rágyújthatsz. Mondom, nekem ez nem kell. Erről rossz élményeim vannak. Azóta sem dohányzom. Tehát értsétek meg, hogy nem a törvény az, ami megváltoztatja az embereket. Tehát mindig fölmerül a kérdés, amikor a kegyelmet prédikáljuk. Hát akkor azt tehetek, amit akarok. Mindig azt tehettél, amit akarsz. De mindent szabad, de nem minden használ, és nem minden van a javunkra. Ezért kell felnőni a keresztényeknek. Én nem a törvényben hiszek, én abban hiszek, hogy a te hited felnövekedik odáig, hogy érett férfiúságra jutsz, nagykorosságra jutsz, és meg tudod különböztetni a jót a rossztól. A gyerek nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Én nem tudtam akkor, hogy az a nikotin az nekem mit fog okozni, vagy mit, mert nem tudtam, mert egy gyerek az kiskorú. Az nem tudja fölfogni észre. Ugyanígy vannak a keresztények is. Hogy amíg meg nem értik, és amíg hittel el nem tudják fogadni, addig mindig ez. Közben nézem az órát, mert itt a Földön vagyunk, és a Földön még működik az idő. Tehát nézzük, olvassuk tovább még ezt a 16-os verset. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek. Tehát ki dönti el, kinek engedelmeskedek? Én döntöm el. A bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra vezet. Halleluja. De hála Istennek, hogy jó lehet a bűnszolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelyre adattatok, felszabadulván pedig a bűn alól a megigazultság szolgáivá lettetek. Halleluja! Emberi módon szólok. A ti testetek erőtlensége miatt, mert miképpen odaszántátok a ti tagjaitokat tisztátalanságnak és hamisságnak szolgáljul hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgálul az igazságnak, a szentségre. Mit jelent a szentség? Mit jelent az, hogy szent? Isten számára elkülönített. Hálát adunk Istennek. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, el voltatok különítve az igazságtól. Hát micsoda gyümölcsét vettétek akkor azoknak, akiknek most szégyenletek, mert azoknak a vége halál. Most pedig, tehát ezek a korábbi idők voltak, most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a szentségre, a vége pedig örök élet. Halleluja! A jóság az a szellemnek a gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség és a mértékletesség. Ez a 9 gyümölcs. Ez nem kívülről jön, ez belülről jön. Hálát adunk ezért Istennek, és itt van egy igevers, amit nagyon gyakran, nagyon sokszor rosszul szoktak félig idézni, a 23-as igevers, mert a bűnzsoldja a halál, és csak ennyit szoktak fölírni a falra. Hát az elég nagy baj lenne, ha itt pont lenne a végén, de itt nincs pont. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hálát adunk Istennek, most abba hagyjuk, és a jövő héten folytatjuk. Meg fogjuk nézni, hogy hogyan és milyen módon gyógyultak meg emberek, hogyan és milyen módon vették el a gyógyulásukat. Meg fogjuk vizsgálni az apostolok cselekedetében, hogy az apostolok szolgálatában pontosan ugyanaz történt, ami Jézus szolgálatában. Ugyanúgy elmentek, szolgáltak, vannak rögzítve esetek, amikor ugyanúgy mindenki meggyógyult. Miért? Mert ugyanúgy nem szabtak árat a gyógyulásnak, ahogy Jézus sem szabott árat. A gyógyulásunk árát Jézus kifizette. Egy dolgot kell tennünk, el kell fogadni. Azt is látjuk, hogy Jézus nem tudta megállítani a bűn, viszont valami meg tudta állítani. Amikor Isten kegyelmét visszautasították, és a hit karjával nem nyúltak ki a kegyelemért, akkor Jézus sem tudott csodát tenni, tudjuk nagyon jól, hogy Názáretbe. Jövő héten meg fogjuk ezt nézni. És meg fogunk nézni olyan módokat, hogy hogyan vették el hitáltal a gyógyulásukat. Sokat fog nekünk segíteni. Hálát adunk Istennek, és most a hit cselekedetek nélkül halott, hogyha most csak beszélünk a gyógyulásról, és nem tesszük meg azt, amit Jézus parancsolt, akkor hiába volt a hitetek, meg hiába az én prédikálásom. A gyakorlati részét is meg kell, hogy tegyük ennek a résznek, és a Biblia világos. Jézus, mikor elküldte a tanítványait, mindig elmondta az evangélium hirdetése részeként, imádkozzatok a betegekért. Miért imádkozzunk? Mert Isten azt akarja, hogy beteg legyél? Meg akar tanítani valamit a betegséggel? Ezek ilyen vallásos kitalációk. Hanem mit szeretne Isten? Az, hogy szabad legyél, hogy az áldásoknak a földjén járjál, és ne az átok földjéről, ahonnan téged már kihozott Isten. Jézus még mielőtt fölvitetett, akkor is azt mondta, az utolsó szavai voltak, amikor elhagyta ezt a planétát. Azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik. A hívőket jelek és csodák fogják követni. Az utolsó vers. Betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Mit kell tenni? Meg kell, hogy tegyem a hitemet, amit Jézus mondott, a többi az Jézus felelőssége, nem az enyém. Én megteszem, amit az Úr mondott, ő majd megteszi, amit ő ígért. És ő be fogja teljesíteni.